Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szervizcsomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma, részletek Peugeot.hu. Peugeot. Az ön autója a mi szenvedélyünk.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os Snack Day Chips többféle ízben 31% kedvezménnyel csak 399 forint, a 120 ml-es Gelatelli pálcikás jégkrém csoki darabokkal Lidl Plusszal pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosul. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesztek a Római Katolikus Egyház fél órája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk tartalmából. Krisztus húsvéti győzelme művészeti ábrázolásokon.
Kerestem és keresem, hogy hogyan lehet ezt egyrészt önmagam számára megfogalmazni, hogy mi is az, ami engem megérint, mi is az, amit ezekben a műalkotásokban megtalálok, meglátok, és hogy hogyan lehet ezt esetleg mások számára is hozzáférhetővé tenni, úgyhogy élményszerűvé váljon a találkozás a keresztény művészettel.
A Batthyány család épített és szellemi öröksége egy új zarándok útvonalon.
Most három helyszínnel indulunk, ez a Körmend, Szepetnek és Egyed. Itt mindenféleképpen ki szeretném emelni, hogy erekjék is találhatók, Batthyány-Sratmán László erekjéi.
A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Hangzik a katolikus köszönés a húsvéti időben. A feltámadt Krisztus ábrázolása az ókeresztény koroktól kezdve kedvelt témája a keresztény művészetnek. De vajon miért fontos a művészet bevonása a húsvéti győzelem örömhírének átadásába? Kovács György jezsuita szerzetestől, iskolalelkésztől érdeklődöm mindenről, aki Miskolcon a Fényi Gyula jezsuita gimnázium seregélytermében április 28-án délután 16:30-kor erről tart vetített képes előadást.
Először is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat ebben a szép húsvéti időszakban. Nem gondolnám, hogy a művészet az, ami ébren tartja bennünk a húsvétnak az örömét, hiszen a húsvét öröme az nem egy érzés, amit nekünk valahogyan ébren kell tartani magunkban. A húsvét az a föltámadt Úrnak a jelenlétéről szól. Krisztus itt akart maradni közöttünk, és itt is maradt közöttünk. Folyamatosan éltet bennünket, megajándékoz a jelenlétével, és ebből a jelenlétből élet fakad, ebből az életből közösség fakad, és tulajdonképpen ez fog majd bennünket egészen az örök életre átsegíteni. Amit a keresztény művészet tesz, az nem más, mint hogy meghív bennünket erre az életre, és szemünk elé állítja azt, amit az Úr értünk tett, ami bennünk megtörtént, ami közöttünk megtörtént, és próbál bennünket közelebb vinni annak az Istennek a jelenlétéhez, aki bennünket megváltott, aki új életet akar nekünk ajándékozni, és aki kegyelmével, jelenlétével bennünket hordoz.
Önhöz közel áll a keresztény művészet? Vagy miért választotta ezt a témát?
Én 2006-ban a Váci Egyházmegyében kezdtem meg a papképzésemet, és a Váci Egyházmegye akkor még több egyházmegye részére közös előkészítő szeminárium évében dr. Varga Lajos püspök atya tartott nekünk heti 1-2 órában előadást a keresztény művészetről, és valahogy olyan őszintén, annyira mélyen és ugyanakkor annyira közvetlen hangulatban tudta felmutatni mindazt a gazdagságot, ami a keresztény művészetben van, ami ott engem nagyon megszólított. Persze voltak ennek előzményei, hiszen gyermekkoromban szüleimtől is nagyon sok szép könyvet kaptam, és amikor találkoztam a keresztény művészet alkotásaival, akár a katedrálisokkal, akár a szárnyas oltárokkal, éreztem, hogy ez valahogyan nagyon szép, ez engem nagyon érdekel. És aztán már papként lehetőséget kaptam a Váci Egyház megyétől, Bár Miklós püspök atya jóvoltából, hogy Rómában a Gergely Egyetemen egyházművészetet tanulhassak, azon a tanszéken, amelyet magyarul úgy mondhatnánk, hogy az egyház kulturális javai. Ez egy 3 éves képzés volt, ott szereztem először licenciát, majd pedig doktori fokozatot is, és miközben ezeket a tanulmányokat ott végeztem, az a gazdagság, ami a keresztény művészetben föltárult, az engem egyre jobban lenyűgözött. Azóta is kerestem, és keresem, hogy hogyan lehet ezt egyrészt önmagam számára megfogalmazni, hogy mi is az, ami engem megérint, mi is az, amit ezekben a műalkotásokban megtalálok, meglátok, és hogy hogyan lehet ezt esetleg mások számára is hozzáférhetővé tenni, úgyhogy élményszerűvé váljon a találkozás a keresztény művészettel.
Hogyan kell elképzelnünk akkor majd ezt az eseményt, ezt az előadást, és milyen mestereket fog kiemelni, kik azok, akik önhöz közel állnak, mert gondolom ez saját válogatása lesz.
Természetesen ez az előadás is, mint minden más előadáson meglehetősen szubjektív, ami a válogatást illeti. Hozzám elsősorban az ókeresztény, koraközépkori művészet áll közel, de természetesen minden művészeti irányzatból vannak olyan alkotások, amelyek nagyon, nagyon mélyen megszólítanak. Ennek az előadásnak a középpontjában az Isten báránya fog állni. Ókeresztény korból származó alkotásokat fogok majd mutatni, és együtt az előadás hallgatókkal próbáljuk majd kibontani azt, hogy mi is a jelentése ezeknek az ókeresztény műveknek. Utána majd tovább megyünk a 12. század irányába, egy-két karolinkori, tehát 9. századi kódexnek a képét is feltevőleg fogom mutatni, és aztán majd megérkeznénk a 20. század vége, 21. század elején élt egyik alkotó művészhez. Igor Mitoráj szobrászról van szó, aki egy nagyon megragadó módon ábrázolta Krisztusnak a húsvéti győzelmét és a feltámadást. Ez lenne körülbelül így az előadásnak az íve. Krisztus megváltói művétől, az ő keresztáldozatától elindulva, az Isten báránya ábrázolásokon keresztül egészen eljutni eddig a 20. század végi, 21. század elejé mesternek az alkotásához.
Ha valaki úgy jön el, hogy csupán a képzőművészet és a kultúra, a remek művek érdeklik, ő is kap a kereszténység üzenetéből, az örömhírből, tehát gondolom szerzetesként óhatatlan, hogy ne pusztán a látvány, hanem a mögötte lévő akár motiváció, ami ihlette ezt a művészt, akár pedig a mondani való, az is megjelenjen. Szokta tervezni ezeket is az előadásában?
Nem csak, hogy tervezem, hanem gyakorlatilag erről szól maga az előadás. Tehát a történeti, művészettörténeti információk azok csak nagyon-nagyon zárójelben és nagyon a lényegre szorítkozva hangzanak el. Épp csak annyira, hogy el tudjuk helyezni időben meg térben azt a tárgyat vagy azt az alkotást, amit látunk. Nekem mindig is az volt a célom, meg azt is próbáltam kutatni így a római tanulmányok során, sőt a képzés során is ezt a szemléletet kaptuk, hogy miképpen közvetíti az evangéliumot az az alkotás, ami ott van. Hiszen egy műalkotás az nem esztétikai gyönyörűségből született pusztán, hanem a keresztény művészet fölfedezte azt a nagyon mély igazságot, hogy az ember több csatornán keresztül érzékeli a valóságot. És van olyan, amit verbálisan, vagyis szavakkal kifejezve tudunk megragadni, de vannak olyan rétegei is a valóságnak, amit sokkal inkább képekben vagy szimbólumok által tudunk megragadni. Tehát ezekben az előadásokban, amit alkalmanként tartani szoktam, a fókusz az mindig ott van, hogy miképpen tudok kapcsolódni ahhoz a Krisztushoz, aki értem meghalt és föltámadt. Vagyis, hogy mi az a keresztény üzenet, ami kifejeződik ezekben az alkotásokban. És az szerint, hogy magának a műnek a formája, a kompozíciója, a színei hogyan helyezkednek el, azok mind afelé mutatnak, hogy ezeken keresztül találkozzunk a keresztény üzenettel. Tehát ez nem csak egy zárójeles motívum, hanem pont fordított a logika. A történeti úgymond szakmai háttér az, ami az egésznek úgy a peremét képezi, de a lényeg az mindig a keresztény üzenet, vagyis magának Krisztusnak a jelenléte.
Hogy tapasztalja, segítségül siet a misszionálásban, az evangélium üzenetének hirdetésében a művészet? Volt erre már az ön életében példa, hogy megtapasztalta ezt?
Igen, többször előfordult már, akár személyes vezetéseket tartva, akár pedig így előadások formájában, hogy amikor mutattam egy-egy képet, az első reakció az nyilván vagy pozitív, vagy semleges, vagy adott esetben negatív a néző részéről, hogy ez most engem megszólít, vagy annyira nem szólít meg, vagy esetleg nem tartom érdekesnek. De amikor időt töltünk ezzel az alkotással, és elkezdjük úgy fölfejteni a szálakat, akkor nagyon sokan meglepődnek, hogy hú, nem is gondoltam volna, hogy ennek ilyen mélysége van. Természetesen mindig bentem van a pakliban, hogy nem sikerül magam úgy kifejezni, hogy az érthető legyen, vagy hogy mindenki számára megragadható legyen, de azt hiszem, hogy jó százalékban szokott sikerülni.
A teológiai magyarázatok megértéséhez is segítségül siet a képzőművészet? Segít-e jobban megérteni a lényeget? Tehát, hogy kell-e a látvány is, nem csak a hallásból származó ige?
A kereszténységnek az alapüzenete az, hogy Isten megtestesült. Tehát nem elégedett meg azzal, hogy a szava fönnmaradjon, hanem ő arra vágyott, hogy közöttünk éljen, mindenben megossza velünk a földi életet, mindent magára vállaljon, emberi arcot öltsön magára, emberi gesztusokban legyen jelen ebben a világban. És valójában a keresztény művészet az ebből forrásozik. Tehát Isten az anyagvilágot is megszentelte azáltal, hogy emberré lett és közöttünk élt. Vagyis mindaz, amit látunk, mindaz, ami bennünket a világban körülvesz, az nem egy absztrakt, elvont fogalmakkal körülírható valóság, hanem az egy konkrét valóság. Ugyanúgy, ahogy a mi életünk is konkrét gesztusokban, tettekben bontakozik ki, ugyanúgy a fizikai világunk is konkrét kézzelfogható dolgokból épül föl, abban zajlik, abban történik az élete. A keresztény művészet ennek a világnak az anyagait alkalmazza, és használja föl, hogy formákban megmutassa azt, hogy hogyan viszonyul az ember önmagához, az ember a világhoz, hogyan viszonyul Isten hozzánk, és mi pedig ő hozzá. Azt gondolom, hogy nagyon nagy szükségünk van különösen is a művészetnek a szimbolikájára, mert a szimbólumok, a jelképek segítségével olyan módon tudunk közel kerülni magának az életnek a titkához, amit ha csak pusztán szavakkal próbálnék meg körülírni, akkor valahogy nagyon száraz, nagyon elméleti maradna. Persze, hogy szavakkal is gyönyörűen meg lehet ragadni a valóságot, de azt hiszem, hogy a képi, vizuális üzenet az még egy plusz dimenzióval gazdagítja azt, hogy mi hogyan viszonyulunk önmagunkhoz, a világhoz és Istenhez, aki értünk jelen akar lenni ebben a szépen kibontakozó és nagyon sokszor drámai világban, amelyben élünk.
Kovács György jezsuita szerzetessel, iskola lelkésszel beszélgettem, aki Krisztus húsvéti győzelme a művészeti ábrázolásokon címmel tart előadást április 28-án délután 16:30 Miskolcon a Fényi Gyula jezsuita gimnázium seregély termében. Ünnepélyes keretek között indította útjára vallásturisztikai programját a Magyar Batthyány Alapítvány múlt pénteken Körmenden a Batthyány Örökség Központban. A Boldog Batthyány Stratman László vallásturisztikai útvonal első ütemében három helyszínt, Körmendet, Egyedet és Szepetneket kapcsolnak össze egy tematikus útvonal keretében. A kezdeményezésről Batthyány Schmidt Margit kuratóriumi elnöktől és Bódis Gábortól, a Zarándok Akadémia társalapítójától érdeklődtem.
A Batthyány család Magyarországon már majdnem 800 éve itt van, és érezhető a jelenlétük, a múltjuk, jelenük és jövőjük, de hogy inkább ilyen épített örökségek, amik még megmaradtak, templomok, kolostorok, kórházak, levéltári anyagok. De az a lényege, hogy a mai őrült világunkban, hogy mi az, amiben mi tudunk kapaszkodni, nekem mániám az 5+1 sarokkő, az első az a hit, a család, a nemzet, az anyaföld és a közösség, és az a plusz egy 2020 óta a biztonság. Tehát, hogy ezekbe kell kapaszkodni, és hogy Batthyány Sratmán László, ő maga egy olyan személy, aki odafordult az emberekhez, a szegényekhez, az elesettekhez. Nagyon jó családapa volt, de az első sorban, és ezt el kellett volna kezdenem, az Istenben való hitet. És azt nem ő maga alakította, hanem neki ehhez kellett egy feleség, Koret Mária Terézia. Az élet igenlésével, az élet vidámságával, az Istenben való hitével egy olyan életet adott számára, vagy feladatot, hogy a elesetteknek, mindenkinek segítsen. Tehát van ez a kis mondat, hogy nyisd ki a szemed és láss. Batthyány Sratmán László először is orvos volt, a szegények orvosa, így is nevezték, hogy nyissa ki a kedves páciense a szemét egyszer a Jóistenhez. Megmondta, hogy én csak egy eszköz vagyok. Nyissa ki a szemét, hogy lássa azt, hogy mi van itt társadalmilag, mi van itt körülötte, hogy segíteni kell. Hát és a szolgálat. Tehát, hogy ő szolgált és tette a dolgát.
Ezek az értékek, amik példaképül szolgáltak, nem csak az önök családja, hanem ugye a magyarság és a keresztények számára, hogyan valósulhat meg egy zarándok útvonalban, és kiknek? Azoknak, akik már ismerik Batthyány Sratmán László életét, vagy akik még csak most ismerkednek a nevével, életével?
Hát én azzal kezdeném, hogy a turizmus átalakulóban van. Ami fontos a turizmusban, az a találkozás. És nagyon nem mindegy, hogy ki mutatja meg a helynek a jelentését a látogatóknak, az sem mindegy, hogy mit talál meg a látogató egy helyen. Tehát emberek foglalkoznak emberekkel, és ebben a találkozásban az ember oly módon is felértékelődik, hogy ha elutazik valahova, akkor saját magát, a saját kultúrát, a saját történelmét, a saját közösségét is meg akarja ismerni, egyáltalán elhelyezni magát a világban. Ebben segít neki a turizmus, hiszen olyan tükröt ad egy másik terep, egy másik hely, egy másik kultúra, amit látogat, hogy szembesül azzal, hogy ő honnan jött és mik a gyökerei. A tömegturizmus helyett az emberléptékű, a kisléptékű turizmus kerül előtérben. A zarándoklás pont azért jó, mert nem csak fizikailag mozdít ki, nem csak szellemileg, hanem lelkileg is. És azok az értékek, amelyek elhangzottak itt, mint család, meg hit, ezek segítenek a ma emberének egyáltalán eligazodni a ránk ömlő különböző információs társadalomban, és segítenek abban is, hogy helyes értékek mentén tudjunk mozogni és fejlődni. A zarándok útvonalak, én azt szoktam mondani, hogy most aranykorukat vagy reneszánszukat élik, és ha van egy olyan család, mint a Batthyányi, akik látható módon, érzékelhető módon, nagyságrendben is hozzájárultak a magyar történelemhez, a magyar orvosláshoz, a magyar hithez, akkor nem csak hivatkoznunk kell tudni, vagy felidézni egy-egy Batthyányi emléket, hanem ezeket meg is kell tudnunk jól mutatni, úgyhogy mindenki, akit ez érdekel és szeretné befogadni, a lehető legmodernebb módon és tényleg kézzelfoghatóan a mai világban érvényes jelentés tartalommal kapja meg mindezt.
Mit jelent ez pontosan? Körmendről indul, és azokon a helyeken lehet zarándokolnunk, ahol Batthyány Sratmán László megfordult az életében?
Nem csak Batthyány Sratmán László, hanem a Batthyányi család. Most három helyszínen indulunk, ez a Körmend, Szepetnek és Egyed. Itt mindenféleképpen ki szeretném emelni, hogy erekjék is találhatók. Batthyány Sratmán László erekjéi. Ez Szepetnek, ami egy falu. Tehát ez a világhálózat keretein belül, vagy ennek a segítségével a világtérképre felkerül. És ehhez a híd, az a Batthyányi örökség. Mindenféleképpen beleraktuk Gyulafehérvárat Romániában, amelyet Batthyányi Ignác, aki a Batthyáneumot, egy hatalmas könyvtár és csillagvizsgálóval, stb. A katolikus egyházra hagyományozott. Ez a saját gyűjteménye volt, tehát egy Batthyányi örökség. És amit egyszer pont a Bódis Gábor mondott, ami nekem nagyon tetszett, hogy ezt a Batthyányi örökséget ezzel a zarándok úttal élővé tenni, és hogy a mai embereknek megfoghatóvá, láthatóvá, tapinthatóvá
tovább. Nekünk ez egy missziónk, megint csak a generációk közötti párbeszéd. Tehát, hogy például a 2023-ban mutattuk be az ő életéről szóló dokumentumfilmünket, melynek az volt a cím, hogy Az orvosok hercege, Boldog Batthyány Stratmann László. Ez a YouTube-on megtalálható, meg is nézhető. Tehát, hogy ott is a családomat tettem bele, a fiamat, hogy ő az, aki a déd nagyapjának a nyomában megy, és bemutatja, mert hogy a fiatalokhoz is szeretnénk szólni.
Ennek az útnak az üzenetét azt hiszem, hogy értjük, és értik azok, akik szívesen felkeresnék ezt a három helyszínt, illetve a többit is lassan. Mi a következő lépés, mit szeretnének, vagy az arándokok felé mit üzennének?
Hát most nekünk azért fejleszteni kell, és milyen jó, hogy itt vagyunk a digitális világban. És itt például már az atyákkal beszéltem, az a három plébánossal, akik úgymond a helyszínek plébánosai, de akár ilyen, hogy QR kódot kell kialakítani, a QR kód mondja el ezt a történetet, vigye a weboldalra, stb. Ez egy mérföldkő volt mindenféleképpen, ahova mi elindultunk. Azt is már megbeszéltük, hogy például nyáron már megyünk Mária Gyüdre, és az is a tervünk, hogy mindenhol egy ilyen szentmisével kezdenénk ezt az indulást. És ami még nagyon tetszik, hogy az egyház mellé állt, és Székely János püspök atyának a lehet itt is külön köszönöm, hogy jött és a köszöntőt mondott. Ő három pontot emelt ki. Az első volt a családnak a szerepe. A második volt a történelem, hogy ezeknek a főnemesi-nemesi családok, akiktől tudjuk, hogy mindent elvettek, 45 év alatt annyi negatív dolgot mondtak, hogy ezek mit csináltak, hogy a kereszténységet védték, és a honvédelemmel foglalkoztak, és a kellett az életüket adták, és az jó Istenben való hit adott nekik erőt. És hogy a Boldog Batthyány Stratmann László szellemi örökségén keresztül ez a hit, hogy ő tényleg csak egy eszköz, és hogy mindent a Jóistennek köszönhetett. És van egy gyönyörű mondata, amit szeretnék itt elmondani, hogy ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá. Tehát, hogy nem magunkért éljünk, hanem másokért. Ő nagyon szerette a feleségét, nagyon szerette a családját, a gyerekeit. 14 gyermeknek adtak életet, 11 maradt életben. Nagyon szerette a betegeit, és nagyon szerette a szegényeket, nagyon szerette az elesetteket. Szóval sok ilyen ember kellene a mai világban.
A közelmúltban bemutatott Boldog Batthyány Stratmann László vallásturisztikai útvonalról, Batthyány Schmidt Margittal, a Magyar Batthyány Alapítvány kuratóriumi elnökével és Bódis Gáborral, a Zarándok Akadémia társ alapítójával beszélgettem. Az útvonal helyszíneiről a www.batthyanyi.hu/vallásturizmus oldalon találnak képeket és bővebb információt. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Kapás Attila plébános fűzi gondolatait.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Húsvét vasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumra 2-3 óra járásnyira fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszéltek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dolgokról beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. Ő megkérdezte, miért, mi történt? Azok ezt felelték. A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és a nép előtt. Főpapjaink és előjáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el. Néhány hozzánk tartozó asszony megzavart ugyan bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt. Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek. Hát nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az írásokban őróla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok marasztalták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték, de ő eltűnt előlük. Akkor ezt mondták egymásnak, ugye, hogy lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társaikat. Azok ezzel fogadták őket, valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek! Lukács evangélista sajátos elbeszélése az Emmauszi tanítványok története. Az orvos Lukács a feltámadt Jézus irgalmas gyógyításait tárja fel előttünk. Most nem fizikai betegeket gyógyít, hanem lelkeket, a tanítványok lelkét, akiknek hiába hozzák az örömhírt a hűséges asszonyok, ők nem hisznek, ellenállnak az örömhírnek, mint ahogy a többi tanítvány is. A 2 tanítvány, aki Emmauszban tart, csalódik. Elhagyja Jézus útját. 11 kilométerre fekvő Emmauszba mennek. Nem is sejtik, hogy ez az út, amit sokszor gyakran megtesznek talán, a legfontosabb úttá válik az életükben. Beszélnek és vitatkoznak a történtekről. Kibeszélik fájdalmukat, próbálnak értelmet keresni a történésekben. Közben Jézus csatlakozik hozzájuk, de képtelenek felismerni őt. Nézik, de Lukács azt írja, látásukban akadályozva voltak. A nagy trauma miatt nem ismerik fel. Jézus viszont megszólítja őket, hallgatja őket. És már ezzel a meghallgatással is gyógyít. Majd pedig megszólal, és kezdi kifejteni nekik, hogy miért kellett így lennie, hiszen erre keresték a választ. Észesen veszik a kilométerek és az idők múlását. Isszák a szavait, lángol a szívük. Egyszerre csak odaérnek Emmauszba. Úgy tesz, mintha tovább akarna menni, de marasztalják. Betér, és vendégül látják őt. De ki is itt a vendég? Asztalhoz telepennek. Jézus az utolsó vacsorán azt mondta, hogy nem eszik és iszik addig többé, még az Isten országa el nem jön. Most pedig leül velük enni. Azt jelenti ez, hogy valóban eljött az Isten országa. Az asztaltársai pedig a tanítványok, akik immár meggyógyultak, és visszatérnek a helyes útra. Kezébe veszi a kenyeret, áldást mond, megtöri, és oda nyújtja nekik. És egyszerre felismerik, megnyílik a szemük, eltűnik az akadály, és hisznek. A kenyértörésben felismerték Jézust, és örömmel a szívükben futnak vissza Jeruzsálembe, ahonnan indultak, és ahol a többiek azzal fogadják őket, hogy feltámadt Jézus, és megjelent Simonnak. Az örömteli megtérés pillanatai ezek, és a hit boldogsága. A Szentmisében is ez történik, mint az Emmauszi eseményeknél. Jézus köztünk van, kísér minket, kifejti az írásokat, megtöri a kenyeret. Jelen valóvá válik. És a hit boldogságát árasztja el a szívünkben. Amen.
Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse, Varga László atya, valamint szerkesztőtársam, Gővel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az NTV